Üdvözlöm a konferencia résztvevőit. Én Csóka Jaksa Hága vagyok, a Pécsi Egyetemi Könyvtár Szervezet és Humánfejlesztésért felelős koordinátora, kollégám és előadótársam pedig Bedő Árpád informatikus. Előadásunkban a teljesítményértékelési rendszer megújításáról fogunk beszélni a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban. A tér szerepe általában a szervezetben. Arról nem mondanék néhány bevezető gondolatot. Célja, hogy a szervezet stratégiai céljainak elérése érdekében javítsa a munkatársak teljesítményét, elősegítse képességei kibontakozását, fejlődését. A teljesítményértékelés alkalmas az egyén pozitív, sikeres viselkedésének és szakmai munkájának megerősítésére, a teljesítménybeli, képességbeli hiányosságok, problémák feltárására, és a fejlesztendő területek meghatározására. Ezen kívül a változó igényeknek megfelelő képzési, fejlesztési szükségletek meghatározására is alkalmas, valamint arra, hogy a könyvtár céljainak és a munkatársak egyéni céljainak összehangolására is sor kerülhessen. De fontos hangsúlyozni azt, hogy nem helyettesítheti a rendszeres, személyre szabott visszajelzést, amely a mindennapok része kell, hogy legyen. Az Egyetemi Könyvtárban 2014-ben indult el a minőségprojekt, amelynek eredményeképpen a következő évben, 2015-ben készült el az első teljesítményértékelési rendszer. Ezt a rendszert, illetve ezt az értékelést évente elvégeztük, majd 2016 és 2018-ban megújítottuk ezt a rendszert a tapasztalatok alapján. 2019-ben pedig egy 4 fős munkacsoport kapott megbízást a tér alaposabb átdolgozására, és később ez a munkacsoport informatikussal is kiegészült. Miért éreztük szükségét annak, hogy megújítsuk ezt a rendszert? Az eredeti elgondolás és teljesítményértékelési rendszer egy 5-ös skálát használt, amely nagyon hasonlít az iskolai osztályozási rendszerrel. Mindenkinek ez a képzet kúszik be a fejébe, amikor ilyen 5-ös skáláról gondolkodunk. Másrészt pedig nagyon könnyű beállni egy ilyen közepes értékelésre, az pedig, ha az iskolai értékelést vesszük alapul, a 3-as, az már egy rossz jegynek számít. Ezért döntöttünk végül is a 6-os skála mellett. Ezen kívül pedig, ami még gondot okozott a tapasztalatok alapján, hogy túlságosan általánosak voltak a skálafokozatok, így egyrészt nehéz volt eldönteni, hogy melyik fokozat igaz az adott értékelt munkatársra, másrészt pedig azok a különbségek nagyon kiütköztek, ami az egyes vezetők közötti tehát hozzáállást jelentette, egyszerűbben fogalmazva voltak bajszívű és voltak szigorú értékelők. Ez pedig meglátszott az egyes egységek közötti értékelésben. Ahogy említettem, tehát 2020-ban új alapokra helyeztük az értékelést. Az volt az eredeti ötlet, illetve az eredeti terv, hogy egy olyan rendszert alkossunk, ahol az értékelés munkakörök szerint elkülönül. Azért, hogy például a raktáros és az adatbázis referenst megkülönböztessük azzal, hogy milyen kompetenciákra van szükség ezeknek a munkaköröknek az elvégzéséhez. Azonban itt adódott a következő probléma, hogy akkor viszont nagyon nehéz összehasonlítani a különböző szervezeti egységekben, illetve a különböző munkakörben dolgozó munkatársak teljesítményét. Ezért tehát úgy határoztunk, hogy megállapítunk mindenkire vonatkozó kompetenciákat, valamint vezetői kompetenciákat. A középvezetők bevonásával határoztuk meg a mindenkire érvényes 20 kompetenciát, majd pedig a könyvtár vezetésével egyeztetve a vezetői kompetenciákat, amely 11 lett végül. Itt nem csak meghatároztuk a kompetenciákat és definícióval láttuk el, hanem az egyes skálaértékeket is igyekeztünk nagyon pontosan megfogalmazni, hogy könnyen lehessen értékelni a munkatársakat, ne kelljen sokat hezitálni vagy gondolkodni. A korábbi teljesítményértékelési rendszernek is része volt az önértékelés, ami megmaradt a 2020-as új verzióban is, hiszen ez a kiinduló pontja a teljesítményértékelésnek, és a vezetői értékelés volt a másik sarkalatos pontja, amikor a vezető értékeli a beosztottját. Nagyon fontos ma is, és a korai verziókban is az értékelő beszélgetés, amikor konszenzusra jut egymással az értékelt és az értékelő, és meghatározzák a következő évre vonatkozó fejlesztendő területet, vagy esetleg azt a képzést, vagy azokat a kompetenciákat, amelyeket fejleszteni szükséges. Új elemként vezettük be ebben az évben, hogy a beosztottak is értékelhetik munkatársakat, vagyis a vezetőiket, mégpedig úgy, hogy a közvetlen vezetőjüket, illetve a középvezetők értékelhetik a felső vezetőket. Ez a beosztott értékelés fakultatív és anonim. Sokat gondolkodtunk azon, hogy eléggé fejlette a könyvtár szervezeti kultúrája ahhoz, hogy bevezessük ezt az új lépést, tehát hogy a beosztottak értékelését is bevezessük el. Végül nem bántuk meg, hogy megtettük ezt a lépést, mert a visszajelzésekből is, amelyek középvezetőktől, illetve munkatársaktól érkeztek, azt a véleményt kaptuk vissza, hogy szívesen értékelték saját vezetőiket, és mondjuk nem is pontozták őket túlságosan alul. Felmerül persze az a kérdés is, hogy miért kellett új felület. Azért, mert korábban papír alapú volt ez az értékelés, ami ugye pazarló, másrészt pedig körülményes az összesítés. Sőt, a 2018-as teljesítményértékelésben voltak olyan kollégák is, akik már eleve számítógépen töltötték ki azokat az űrlapokat, amelyek szükségesek voltak a kitöltéshez, vagyis az értékeléshez. Az volt az eredeti terv, hogy azon gondolkoztunk, hogy egy bonyolultabb Excel tábla bizonyára alkalmas lesz arra, hogy összesítsük ezeket az értékeléseket, és ekkor fordultunk be Dő Árpád informatikushoz, aki egy sokkal komplexebb és több rétűen használható alkalmazást álmodott meg, amelyről a következőkben fog beszámolni.
Üdvözlök mindenkit, Bedő Árpád vagyok. Én a Helga által ismertetett rendszer szoftveres felületéről fogok beszélni. Ez egy PHP-s, a Laravel keretrendszerre épülő web alkalmazás Vue.js frontenddel. Egyedi autentikációval és autorizációval rendelkezik, így biztosított, hogy az értékelés során mindenki a számára meghatározott személyeket és szempontokat lássa majd, mely szempontok, illetve az egyéb látható információk köre a dián látható három paraméter alapján kerülnek meghatározásra. Az első az adott személy, tehát hogy konkrétan kit értékelünk, ez főleg a korábbi értékelések szempontjából érdekes. A második az, hogy a személy milyen beosztásban szerepel, ilyen például mondjuk a középvezető, vagy akár felsővezető, vagy egyszerű beosztott. A harmadik pedig a szervezeti egység, amiben a személy dolgozik, mint például az olvasószolgálati osztály. Ezek határozzák meg azt, hogy milyen információkat fog látni, és mihez fér majd hozzá. Léteznek adminisztratív szekciók is, amikhez az imént felsorolt szempontok helyett az alkalmazásban birtokolt jogok alapján lehet hozzáférni. Ilyen például, amikor valaki alkalmazás admin jogosultsággal rendelkezik, és ennek révén létrehozhat például egy új értékelési időszakot. Első körben szeretném bemutatni az értékelés menetét általánosan, majd az egyes részek részleteiben fogunk remélhetőleg elmerülni. Tehát az első lépés, a szervezetfejlesztésért felelős koordinátor létrehozza az új értékelési időszakot. Ennek része az időintervallumok meghatározása, illetve az egyéb kötelező és opcionális elemek, mint például az értékelési időszak nevének, illetve leírásának megadása. Ekkor történik a résztvevő kiválasztása is, és a közöttük lévő értékelési viszonyok felállítása. Következő lépés az értékelési időszak, valamint azon belül az első szakasz megnyitása. Ezzel kezdetét vette az általános értelemben vett teljesítményértékelés. Lezajlik az értékelői tevékenység, mely az évente lebonyolított átfogó teljesítményértékelés esetén két fázisból áll. Ez az az értékelési típus, amivel foglalkozni fogunk ebben az előadásban. Az első ilyen szakasz az önálló értékelések leadásából áll, legyenek ezek felettesre, beosztottra vagy önmagára, tehát az értékelő önmagára irányuló önértékelések. A második szakasz pedig a konszenzusos értékelésből, ahol az értékelt személy saját magára vonatkozó számait vetik össze az őt értékelő felettes számaival. Amikor az utolsó értékelési szakasz is véget ér, a periódus lezárul. Ezzel veszi kezdetét a kiértékelési procedúra, most, hogy az értékelési procedúra lezárult, mely a begyűjtött adatokból állít elő használható információt, vagy legalábbis jobban, könnyebben használhatót. A kiértékelés többféleképpen is zajlik. Az egyik az informális út, amikor az egyén saját maga hasonlítja össze a rendelkezésére álló adatokat, mely a saját magát érintő publikus értékelésekből, illetve a szervezeti, valamint az egységszintű átlagértékekből áll. A másik út a központi kiértékelés, mely a bejövő adatoknak csak nem a teljessége felett diszponál, és összetettebb eszközökkel is rendelkezik, ilyen például a moduláris report készítés. Fontos még kitérni a módszertani résznél már említett anonim értékelési adatokra. Ezek olyan értékelések, amik a munkahelyi erőegyensúly sajátosságai miatt csak név nélkül jelenhetnek meg. Ilyen sajátosság például, ha egy adott beosztott a közvetlen felettesét értékeli érthető okokból. Most, hogy nagyjából végigfutottunk a folyamaton, egy kicsit részletesebben is meg fogjuk vizsgálni az egyes részeket. Az értékelési időszak létrehozásával kezdődik minden, ami maga is ugye egy több lépésből álló folyamat, konkrétan négy lépésből áll. Az alapadatok megadása, értékelési fázisadatok megadása, itt főleg az időintervallumok, illetve a fázisoknak a száma lehet érdekes, de ennél sokkal izgalmasabb az, ahogyan az értékelési szempontokat és a résztvevők közötti kapcsolatokat kell beállítani. Ennek módja az, hogy szempontrendszerekbe foglaljuk őket, ehhez létre kell hoznunk egy olyan egységet, melynek adunk egy kifejező nevet, amiről ugye majd a későbbiekben megismerhetjük, mint például beosztott értékeli a felettesét. Ezután deklaráljuk, hogy ez az értékelés milyen irányba mutat. A példa, tehát a beosztott értékelő felettesít, az például egy felfelé irányuló értékelés. Ennek az adatok feldolgozása és megjelenítése során lesz lehetősége, tehát hogy milyen irányba mutat. Nyilván a felfelé mutató, valamilyen felfelé irányuló értékelés az nem fog megjelenni névvel ellátva érthető okokból. Létezik ezen kívül még ugye lefelé irányuló, illetve konszenzusos értékelés is, néhány egyébbel kiegészítve. A szempontrendszer ezután már csak hozzá kell adni hát az eddig méltatlanul mellőzött kompetenciákat, és így kapunk egy két szereplő közé helyezhető, de nyilván többször is felhasználható sablont, amivel végül relációkat hozhatunk létre. Maguknak a relációknak a meghatározása egy grafikus felületen történik, amely a D-Free nevű JavaScript könyvtárral készült. Ehhez, hogy ezt megcsinálhassuk, ki kell választani a résztvevőket a legördülő menüből, ahol a szervezet dolgozói egység szerint csoportosítva láthatók, és az így létrejött csomópontokat kell összekötögetni az előző lépésben definiált szempontrendszerek segítségével. Ezek a szempontrendszerek rendelkeznek irányjal, tehát a létrejövő struktúra értelmezhető egy értékelő, nyíl, értékelési szempont nyíl értékelt formában. Tehát az értékelő az első csomópont, az köti össze az él, ami az értékelési szempont, és az irány, tehát a a szempont végén található csomópont pedig ugye az értékelt személy. A hálózat csomópontjai ugye ezen a szerkesztő felületen rugalmasan átrendezhetők, egyértelműen látszanak az értékelési viszonyok, az azonos szempontrendszerek pedig azonos színnel vannak ellátva. Maga az összekapcsolás folyamata kattintással és a Shift, illetve a Control gombok használatával történik, törölni a csomópontok vagy élek kijelölésével, illetve a Delete gomb használatával lehet. A szerkesztő felett lehetőséget ad rákeresni a csomópont nevére, ez ugye maga a munkatárs neve, ami nagyobb létszám esetén lehet hasznos, amikor ugye nehezebb megtalálni az adott szemét, akit éppen keresünk az ábrán. A készített háló letölthető képként is. A sikeresen létrehozott értékelési periódus típussal és állapottal is rendelkezik. Ez most egy kicsit részletekbe menő lesz. A típus azt határozza meg, hogy az időszak hány értékelési szakaszból áll, illetve hogy hol jelenjenek meg a gyűjtött adatok, tehát hogy hol lehessen majd látni őket. Az előadásban ismertetett az az általános típus, ami mellett pillanatnyilag a csoport és a vegyes típusok is találhatók. Ugye ez az általános, ez a kétfázisos, amiről már beszéltünk. Az előbbi a csoportokra jellemző specifikus kompetenciákhoz használható, utóbbi pedig amolyan gyűjtő kategória, tehát a csoport típus, a csoport mint típus, az inkább az olyan specifikus értékelési körökben használandó, ahol az értékelt kompetenciák azok annyira réteg kompetenciák, hogy nem lehet egy nagyobb körben értelmezni őket. Az időszak státuszától is függ, hogy a hozzátartozó adatok hol jelenjenek meg, mint például egy törölt időszaké nyilván sehol nem fog megjelenni, illetve ettől a státusztól függ az, hogy mit lehet csinálni az adott periódussal. Például egy vázlat státuszút lehet szerkeszteni, míg egy folyamatban lévő státuszút például lehet felfüggeszteni, vagy esetleg ellenőrizni a kitöltési folyamat pillanatnyi állását. A szakaszok és maga a periódus nyitása és zárása irányítja az értékelési folyamatot, ettől függően jelennek meg menüpontok, ez tartja mozgásban az egészet. Mindez a tooling időpontok alapján automatikusan cron job segítségével megy végbe. Amikor elérkezik a kezdődátum, az időszak folyamatban státuszra vált és megindulhat az értékelés. Ennek bemutatása már említett általános értékelési típuson keresztül fog történni. Ebben vannak kötelező szempontok, mint az önértékelés, beosztott értékelése, illetve a konszenzusos értékelés, illetve fakultatívak, mint a felettes vagy a vezetőség értékelése. Az értékelői folyamat röviden összefoglalva két fázisban, az elsőben egyéni értékelések, másodikban a konszenzusos értékelések történnek. Az első szakaszban ugye a konszenzus tárgyát képező értékelések egészen addig rejtve maradnak, míg mindkét fél le nem adta és nem véglegesítette azokat. A második szakaszban a már látható értékelések, tehát ekkor fel lesznek fedve, egymás mellett jelennek meg, várva ugye a konszenzus érték kiválasztására. Ez mindkét fél felhasználói fiókjából látható, tehát ez a felület, de szerkeszteni csak az értékelő tudja. Amikor az összes szempont kapott konszenzusos értékelést, és a fejlesztési területek szövegesen is meghatározásra kerültek, akkor véglegesíthető az értékelés ugye mindkét fél által. Ezen a képen egy értékelés kitöltéséhez vezető kártya látható, rajta ugye az általános adatok, és a bejelentkezett felhasználó számára kijelölt értékelések, illetve azoknak a száma, hogy mennyi értékelés tartozik ahhoz az értékelési szempontrendszerhez. Ceruzai korra kattintva lehet megkezdeni, vagy éppenséggel folytatni a kitöltést. Maga az első körös kitöltés így néz ki, tehát ide jutunk a ceruza ikonra kattintás után. Az értékelés iránya szerint vannak csoportosítva az értékelendő kompetenciák, ahol gombnyomásra megjelenik a kompetencia leírása, és hogyha van, akkor a kiválasztott értékelésnek ugye a kifejtése is, tehát ez a szöveges tartalom. Értékelés leadni a középen látható ikonokra kattintva lehet, és egészen a késznek jelölésig ez meg is változtatható. Az értékelési időszak lezárultával a hangsúly az adatok feldolgozására kerül logikus módon. Volt már szó az informális, illetve hát ugye az egyéni vizsgálódásról, de a szervezeti döntéseket megalapozó vizsgálatok azért központilag készülnek. Ennek során vizsgálati sémák kerülnek meghatározásra, melyek a bejövő primer adatok mellett, tehát hogy ki hány pontot adott, számított statisztikai középértékeket is használhatnak. Blokkokból épülnek fel, ezek tartalmaznak szöveges részeket a gondolatmenet és a megállapítások rögzítéséhez, valami grafikus összetevőket adatok különböző kontextusokban való modellezéséhez. Ez utóbbihoz három megjelenítési mód áll rendelkezésre, melyek bemenő adatait a vizsgálatot végző személy határozza meg. Ezek sorban a személyközpontú megjelenítés, ahol az adott munkatárs számszerűsített képességei vannak a fókuszban, a vizsgált kompetencia szerinti nézet, ez a második, ahol a hangsúly inkább a kompetencián van, illetve a historikus, ahol az időbeli változások tekinthetők meg. A sémák CRUD funkcionalitással rendelkeznek, tehát szerkeszthetők, új készíthető, törölhető, stb. Stb. Itt láthatók ezen a dián a lehetséges megjelenítések, először a személyközpontú, ami egy radardiagramon ábrázolja a kiválasztott személyek egymáshoz viszonyított teljesítményét a kiválasztott időszakban. Következő az egy historikus ábrázolás, ahol a meghatározott kompetencia időbeli alakulása látható különböző személyek esetében. Az utolsó az pedig a kompetencia fókuszú nézet, ahol kompetenciákra bontva látható az egyes személyek pontszáma. Ugye itt meg is lehet nézni, hogy kiváltottam delegálást, illetve a szakmai aktivitást, még két másikat, és a színes oszlopok mutatják, ugye, hogy az egyes kollégák azok hogyan teljesítettek az adott kompetenciákból. Az egész lényege igazából annyi, hogy a grafikus eszközök és az adatokat tartalmazó táblázatok együttes használatával alaposan körül lehessen járni egy döntési helyzetet, és így ugye egy jóval megalapozottabb döntést lehessen hozni, mint egyszerűen ránézve a számokra. Ezzel végre is értünk a bemutatónak, reméljük tetszett, és sikerült átadni valamit a lelkesedésünkből. Köszönjük a figyelmet!